9. Carmel Lone a TV3-ból tudta meg, hogy ráleltek a holtestekre. Rinkerrel a toronyház függő folyosóján az iroda felé sétáltak, joghurtos fagyit ettek, amikor Carmel a Delicatessen üzlet kirakatában elhelyezett tévében észrevette a beszélő fej alatt megjelenő főcímet. Két holtestet találtak az egyetem közelében. A könyökével oldalba bökte Rinkert. Ez gyorsan ment, jegyezte meg Rinker a tévére pillantva. Mint a másik. Legalább pár napot nyernünk kellett volna mindegyik után, de nem így történt. Kíváncsi vagyok a gyerekre, aggódott Rinker. Nagyon remélem, hogy semmi sem tudodott ki. Carmel bólintott. Utána nézek, mikor találták meg a hullákat. Bemegyek a rendőrségre, és megkérdezem, milyen irányban befolyásolja az eset Hél ügyét, és talán sikerül megtudnom, mennyit tudnak. A túlzott érdeklődés veszélyes lehet, óvta Rinker. Óvatos leszek, mondta Carmel magabiztosan. Carmel egyenesen Lukáshoz ment. Tudomásomra jutott, hogy maga találta meg őket, mondta. Úgy értem, személyesen. Hát igen. Nem az a perc volt a nap fénypontja, válaszolt Lukasz. Hátradőlt, vadonatúj irodai székét hátrébb lökte, felrakta a lábát és egy jelentést olvasott. Ő maga vette a széket, és a szürke fém és szövet kombinációjában olyan kellemes ülés esett, hogy majdnem elalélt tőle. Tudja mit? Kezdte Carmel. Van egy felsőbb osztálybéli női áldozat és 3 halott latin-amerikai. Ha engem kérdez, szerintem az egész másról szól, mint holmi sejen fiú, aki megpróbálja megölni a feleségét a pénzért. Szerintem maga elég agyafúrt, és erre már saját magától is rájött.
Igaza van, rájöttem, mondta Lukasz. Nem maga Isten verte ügyfele egy álnok kígyó. Az öreg lány pénzéből finanszírozta a helyi drogkártelt, de a nő rájött. Erre megölte, és felgöngyölítette a csoport megmaradt tagjait, mielőtt köphettek volna.
Ezt nem, kezdte Carmel, aztán megtorpant. Ujjával Lukasz felé bökött. Maga csak ugrat engem.
Talán, válaszolt Lukasz.
Egyszerűen képtelen vagyok felfogni, mi az oka, hogy nem fekszik levelem, mondta Carmel. Kivéve persze a tényt, hogy az én szívem másért dobog.
Akár az enyém, mondta Lukasz. Bár csak találkoznék vele.
Carmel felkacagott. Szinte illetlenül soká nevetett. Tehát megmondhatom az ügyfelemnek, hogy hagyjon fel a kemény drogokkal és próbáljon meg normálisan aludni?
Alvás zavarai voltak? Kérdezte Lukasz.
Nagyot ásított és az órájára nézett.
Ne mondja neki, hogy tisztáztuk, mert még mindenkit ellenőrzünk, de magunk között szólva, mondta Lukasz megvetően.
Igen?
Ugyancsak valószínűtlennek tűnik. Ha bíróság elé idéznénk gyilkosság vádjával, és maga megkérdezné tőlem, szerintem igaz-e? Hamis tanúvallomást tennék, és azt válaszolnám, nem, természetesen nem.
Ez elég egetrengető változás. A zsaru, aki hamis tanúvallomást tesz, mondta Carmel. Jól van, megmondom neki, hogy maga megenyhült vele szemben.
Hát ez így valószínűleg igaz, mondta Lukasz.
Carmel megfordult, mintha távozni készülne, aztán nagy ártatlanul megkérdezte. Tud már valamit a legújabb gyilkosságokról? Gondolok például egy lehetséges ügyférre, akit célba vehetnék.
Nos, annyit tudunk, amennyit a gyerek elmondott, mondta Lukasz.
Levette a lábát az új székről, kihúzta az asztal fiókot, és elővett egy számítógép által szimulált fényképet.
Megjelentetjük az újságban.
Átnyújtotta Carmelnek a képet, aki nézte egy kicsit, aztán megkérdezte. Ez meg kicsoda?
Amit a gyerek látott.
De hát ez szart se ér, jelentette ki Carmel. Semmire sem mennek vele.
Én is tudom, de pillanatnyilag ennyit tudunk.
Úgy néz ki, mint 2 földön kívüli, egy magas és egy alacsony.
Szerintem meg a nagy kaszásra emlékeztetnek azzal a furcsa fejfedővel.
Tehát a sejem kendő segített. Carmel gondolatban hálát adott volna, ha lett volna ötlete, tulajdonképpen kinek hálálkodjon. A képen a kendő hosszú, vékony profilt kölcsönzött nekik. A gyerek nyilván csak a körvonalukat látta, a körvonalak által közrezárt arcok általánosak. Így meglehetősen jellegtelenek voltak.
Mit viseltek a fejükön? Kérdezte Carmel. Azt nem tudta megmondani a gyerek. Talán valamiféle kalapot. Lehet, hogy apácák voltak.
Okos gondolat, dicsérte meg Carmel.
Az viszont biztos, hogy 2 nő volt, mondta Lukasz. Legalábbis a gyerek szerint.
A lépcsőházi gyilkos is nő volt, mutatott rá Carmel.
a feminizmus győzelme, válaszolta Lukasz. Egyenlő eséllyel lehetnek bérgyilkosok.
Hát, Carmel az íróasztalra pöccintette a fényképet, minden esetre, ha megtalálja, ne engem hívjon. Veszélyes ismeretség.
Különösen, ha elveszíti az ügyet. Carmel felhorkant, miközben kifelé tartott az ajtón.
Ha, mintha megtörténhetne ilyesmi, mondta.
Amikor Carmel hazaért, az előszobában találta Rinker bőröngyét, és a nő frissen, illatosan éppen a haját szárítgatta zuhanyozás után.
Mi történt?
Ártatlanok vagyunk, mint a ma született bárány, mondta Carmel, és röviden összefoglalta a Lukas és köztelefolyt beszélgetést.
Rinker elégedett volt a végkifejlettel.
Akkor mehetek végre, mondta. Vissza kell térnem a saját ügyeimhez.
Van már foglalása?
Igen, 4 órára. Kiviszem a repülőtérre, ajánlotta Carmel.
Figyeljen, mit csinált télen?
Általában dolgozom, mondta Rinker, és kibontotta a haját. Ahol én élek, nem nagyon lehet más csinálni.
Itt sem. Járt már valaha Cancunban? Vagy Cozumelben?
Cozumelben igen, Acapulcóban, néhányszor. A spanyol nyelvet gyakoroltam. Ha kicsit elalszik az ügy, legalább 3 hétre elmegyek. 1 hétre novemberben, 1 hétre januárban és márciusban, mondta Carmel.
Együtt is mehetnénk.
Vannak szállodai kapcsolataim arrafelé. Jó buli lesz.
Jézusom, fakadt ki Rinker.
Szokatlanul boldognak tűnt, és Carmelnek az volt az érzése, nem igen kaphat meghívásokat.
Nagyon jól hangzik.
Akkor hívjon fel októberben, és ha el tud jönni, én elintézem a szállásokat, meg mindent. Magának csak a repülőjegyét kell lefoglalnia, és ott találkozunk.
Szeretnék elmenni, mondta Rinker.
Mit fogunk csinálni?
Heverészünk a napon? Vásárolgatunk?
Szeretek csörögni.
Nézze, ismerek néhány fickót arrafelé, és mindig vannak ott bőven... körül fognak dongani minket.
Rinker felemelte az ujját.
Ne felejts el, mit akart mondani, de most jutott az eszembe, én nem akarom elfelejteni. A fegyvereket a WC tartályba rejtettem. Vegye ki onnan, és hajítsa a folyóba, vagy ássa el őket valahol. Ott egy doboz lövedék is.
Mindössze ennyi maradt, ami a nyomunkra vezetett bárkit is.
Egészen megkedveltem őket, mondta Carmel.
Remek. Szálljon rá pár száz dolcsit, és vegyen magának egy csinos, tiszta előéletű fegyvert.
Csak egy telefonomba kerül, és már is kaphat vadi újat, ami nincs bejegyezve, úgyhogy nem kell miatt aggódnia.
Ha a hangtompítót akar, azt is el tudom intézni.
De a WC-ben eldugott pisztolyoknak menniük kell. Idegesít az a tudat, hogy itt vannak.
El kell tüntetnie őket.
Amíg meg nem teszi, 10 percenként fel fogom hívni.
A reptérnél a folyóba hajíthatjuk, mondta Carmel. Tudok egy jó helyet. Nem kell tovább izgulnia.
Ragyogó, mondta Rinker.
Félrehajtotta a fejét.
Mondja csak, mi lesz a hajammal, ha Cancunba megyünk? Mindig az volt az érzésem, hogy tipikus, helyes, kisvárosi frizura, tudja, amilyet a középkorúak hordanak. Gondoltam,
Carmel gúnyosan nagy levegőt vett, és a mellkasára tette a kezét.
Van ott egy nő. Mindig elmegyek hozzá megcsináltatni a hajamat, ha ott vagyok.
Igazi zseni.
Addig beszélgettek Mexikóról, amíg majdnem elfeledkeztek a pisztolyokról. Kinyitották az ajtót, és Rinker csomagja már a folyosón volt, amikor Carmel csettintett az ujjával, és suttogni kezdett.
A fegyverek!
Visszament a 2 pisztolyért, és a lőszeres doboz után tapogatózott. A doboz tartalma körülbelül 30 golyó szanaszét repült. Carmel sietősen felkapkodta, és visszatolta őket a dobozba, aztán az ajtóhoz sietett. Mielőtt a repülőtérre mentek, elvitte Rinkert a Minnesota folyó mentén álló Snelling erőd alatti lakásokhoz.
Az erőd műemlék, mondta Carmel, és felnéztek a függőleges barikádra.
Ez volt az első építmény ezen a vidéken, és lám, még mindig itt van.
Pontosan itt volt a hadsereg által létrehozott indián haláltábor, ahol állunk.
A nagy lázadás után.
Lent Mankatóban egyetlen sűjesztő segítségével 38 indiánt lógattak fel. Itt tartották a túlélőket, főleg a nőket.
A foglyok felét a tél ölte meg, és a nők nagy részét megerőszakolták a katonák.
Igen, kedélyes történet, jegyezte meg Rinker.
Hát nem tudom, mit csinálnék, ha valaki megerőszakolna, de ha a fickó a kezem közé kerülne, azt biztos nem köszönné meg, mondta Carmel.
Az nem is kétséges, mondta Rinker.
Nem tett említést valamilyen dél esetéről. A folyó mentén találtak egy kietlen ösvényt, megbizonyosodtak róla, hogy senki nem láthatja meg őket,
s a mélybe hajították a pisztolyokat. Ennyi, könnyebbült meg Rinker. Végeztünk. A repülőtérről hazafelé Carmel felhívta Hale Allent.
Jó, hogy hívsz, már próbáltalak elérni ma délután, köszöntötte Allen. Holnap lesz a temetés, eljössz?
Én is próbáltalak felhívni, de csak az üzenet rögzítő válaszolt, magyarázkodott Carmel. Meg kéne beszélnünk néhány dolgot. Beszéltem Lucas Davenporttal.
Mi? És mit mondott? Aggódott Allen.
Éppen az autóban ülök és utálok rádiótelefonon beszélni. Mit szólnál, ha beugranik? 20 perc múlva ott vagyok.
20 perc múlva, ismételte a férfi bizonytalanul. Rendben, akkor 20 perc múlva találkozunk.
Hát, nem az a tüzes szerető, gondolta Carmel, miközben megszakította a vonalat. Másrészt viszont nem tud róla, hogy szeretők egyáltalán. Legalábbis még nem. Pár óra múlva majd megtudja. A férfiak egy bizonyos típusa, általában nagymenő ügyvédek, kikezdtek vele, ha kettesbe maradtak. Carmel pedig belement a játékba, aztán minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. Carmeltől távol állt a szűziesség, de soha nem volt hosszú életű szexuális kapcsolata. Egy majdnem barátnője bizalmasa elárulta, hogy egyszer egy volt szerelme nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy Carmel megrémítette. Úgy érezte magát, mint a légy a pókhálóban is. Carmel volt a pók. Carmel úgy tett, mintha meglepődött volna, de nem bosszankodott. A félelem, főleg egy olyan gangster esetében, aki a megjegyzést tette, nem megvetendő érzelem. Ennek ellenére ezek után megpróbálta kicsit lágyabbra venni a hálószobai viselkedését, és visszafogta magát. Valójában nem igen törődött a férfiakkal, akik súlyukkal csapdába ejthették, és még a szuszt is kiszorították belőle, miközben ő a plafont bámulva várta, hogy eljussanak a csúcsra. Válogatós volt. Nem állta a szőrös vállat, a szőrös hátat pedig még kevésbé. Utálta a szőrös mellkast. Nem foglalkozott kopasz férfiakkal, gyűlölte a körülmetéletlenek gondozatlanságát, nem bírta a böfögést, undorította az ételtől bűzdő lehelet, nem bírta, ha valaki nyitott ajtónál húgyozott vagy szart. A férfinak ritkán sikerült orgazmushoz juttatnia, legkellemesebb élményeit egyedül szerezte a fürdőkádban. Hale majd más lesz, gondolta. Ha nem is rögtön, majd ő kioktatja. Hale Allen csöndes, felsőbb osztálybeli utcácskában lakott az egyik tó partján, a város nyüzsgésétől elég távol, ahol nyugalmasak voltak az esték, és ahol a sovány, fejhallgatós, görkoris fiatal lányok állandó jövés menése nem zavarta a lakók nyugalmát. Ugyanakkor, ha valaki nyüzsgésre vágyott, gyalog is lesétálhatott a központba. A hosszú, fehér, halványzöld, zsalugáteres ház bejárata fölött sárga rovarriasztó lámpa égett, a hosszú, kanyargos kocsi feljáró 50 éves tölgyek között kanyargott. A kocsi feljáró sarkánál kis fehér tábla figyelmeztette a betolakodót, hogy a házat insulariasztó rendszer védi. Carmel egy terebélyes tölgyfallat hagyta a jaguárt és becsöngetett. Pár pillanattal később zokniba bújtatott lábak tompa puffanása hallatszott a lépcsőn, és Hale fehér frottír törölközővel a kezében ajtót nyitott. Mosolyogva hátralépett. Gyere be! Üdvözölte, és nedves haját dörzsölgett a törölközővel. Úgy nézett ki, mint egy megelevenedett parfümreklám valamelyik képeslapból. Carmel még soha nem járt Barbara Allen házában, amelynek kifinomult ízlés szerint kialakított berendezését a régi és új darabok keveréke alkotta. Nem volt itt semmi mesébe illő. Carmel megborzongott az alsó osztályba tartozás tudatától. A nappaliba menetelt és megfordult. Beszéltem Davenporttal.
Igen. És?
Hale már alig fért a bőrébe. Nagyon úgy néz ki, hogy túl vagyunk a nehezén. Ugyanaz, vagy valószínűleg ugyanaz a személy újabb 3 embert lőtt le, és nyilvánvaló, hogy téged egyik esetben sem gyanúsíthatnak.
És most mit akarnak csinálni? Elmondják az újságíróknak?
Ez nem így működik, mondta Carmel. Lassan egy kisméretű akvarell felé fordult, az alkotó neve nem tűnt ismerősnek, mégis érezte a műből áradó hangulatot. Az érezhetően értékes festmény utcai jelenetet ábrázolt. Carmel elfordította a fejét a festményről. Nem mondanak senkinek semmit. Egyszerűen tovább lépnek. Így ha végül mégis az derül neki, hogy belekeveredtél, Nem nézik őket balfasznak.
Hát ez nem igazság, tiltakozott Allen.
Carmennek ismét nehezére esett úgy gondolni rá, mint ügyvédre.
Persze, hogy nem, de nincs más választásuk.
Ha korrektül viselkednek Hale Allennel, vállalják a kockázatát, hogy aztán seggfejnek nézik őket.
Hát mégis mit gondolsz, egy rakás bürokrata a városházáról ezek után hogy döntene?
Há, Istenem, ebbe bele lehet örülni.
A kanapéra hajított a törölközött.
Hé, vége, ha valami újabb nem derül ki, nyugtatta.
Kettőkor lesz Barbara temetése, ugye?
Igen, a Morgantownál.
Az Isten tiszteleten nem tudok részt venni, de a temetőbe elmegyek.
Köszönöm, én lehuppant a kanapéra, hatalmas kezébe vette a nedves törölközött és ide-oda forgatta. Volt néhány dolog, amit tisztázni akartam Barbarával, de soha nem okoztam volna a halálát.
Például mit akartál vele megbeszélni? Carmelből őszinte kíváncsiság szólt.
Például Louise-ról akartam beszélni vele.
Carmel tanástalan volt.
De hát miért?
Csak megbántottad volna.
Nem csak megbántottam volna, szerintem ez ennél sokkal bonyolultabb.
Jól van, mondta Carmel. A férfi mellett ült a kanapén. Mesélj Louise-ról. Louise imádta a szexet, és Hale is szexmániás volt. Barbarának inkább kedvére való volt, mint mondjuk egy tükörtojásos szendvics, de távolról sem találta olyan jónak, mint egy kiadós masszást.
Ha lefeküdtünk, mindig úgy éreztem, nem is szeretkezik velem, sokkal inkább gondoskodik rólam. Mindig megvártam, míg befejeztem. Azt akarta, hogy nekem is jó legyen, de aztán mindig egy könyvvel fejezte be az éjszakát.
Hűha! Ismerem az érzést, mondta Carmel. A szoba köréjük zárult, a falak összeszűkültek, mintha végül semmi más nem lett volna a házban, csak ők ketten. Hale Barbaráról és Louise-ról mesélt, kicsit nevetgélt szeretője némely szertelenségén, kicsit könnyezett Barbara hóbortjain. Carmel megveregette a vállát, aztán kicsit a hátát simogatta. Hale megfogta a kezét, felfelé fordította és círogatta a tenyerét. A szoba körülfogta őket. Carmel hátradőlt, és a következő pillanatban a férfi már rajta is volt. Melkasán épp annyi szőr volt, amennyi kell, és takarosan körülmetélték. Sajnos, gondolta azután, a tisztálkodási szokásai nem éppen tökéletesek. Sóhajtott, senki sem lehet tökéletes.